Következik a Hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Riedl Ádám.
Beat az ütős alternatíva. Itt van velem Horváth Gergely, a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumi tagja, a Klasszik reggeli szerkesztő műsorvezetője. Szia!
Szia, Ádi, szeretettel köszöntök mindenkit.
No, hát van egy apropója annak, hogy itt ülünk egymással szemben, ugyanis kollégiumi tagként 6 éves születésnapodat ünnepled, gombócból is sok, és már tényleg az, boldog születésnapot először is.
Hát köszönjük szépen, boldog évfordulót.
Na, az meg a másik. Tehát ez a 6 év, ez rengeteg eredményt hozott, rengeteg olyan esemény van, amiről érdemes beszélgetnünk, de most talán először kezdjük azzal, hogy megélted ezt 6 évnek, tehát így végigfutott az agyadon, hogy mennyi időt telt el, vagy csak az van, hogy hát csináltad a dolgodat, aztán...
Ez egy jó kérdés, szerintem alapvetően azt hiszem, hogy az NK kollégiumi tagságom megélése időben, hát ha 6-nak nem, de olyan 5-nek igen, tehát majdnem.
Tehát akkor igen. A közelébe jársz.
Igen, mert most, ahogy kérdezted, életem különböző szegmensében különbözőféleképpen élem meg az időt, de ebben dolgos 5 évnek. Aha, igen,
így. Szoktam azon gondolkozni, hogy így mi az életemből az első emlékem, ami így beugrik, vagy amit így vissza tudok idézni, és nagyon nehezen szokott menni, úgy az első 3 évből gondolatokat feleleveníteni. De most, hogyha a legelejére megyünk ennek, akkor hogy született? Hogy kerültél te a kollégium közelébe?
Engem Doncse Vandrás hívott az NK akkori alelnöke, amiért nagyon-nagyon hálás voltam. Amikor hívott, akkor én a Petőfi Rádió vezetője voltam, fogalmazunk így, és nagyon észszerűnek tűnt, hogy egy olyan kollégiumi tag legyen, aki mondjuk a médiával foglalkozik, másfelől van rálátása, másfelől ugye tud esetleg segíteni abban, hogy az a zenei szcéna, amit az akkori Cseh Tamás kollégium, később Hangfoglaló kollégium segíteni, táplálni szeretett volna, és azóta ezt tette is, az valahogy a rádiózás véráramába utat nyerjen, vagy könnyebben utat nyerjen. Ugye, hogyha a Petőfi Rádió vezetője bennem egy kollégiumban, nyilván hall egy csomó dalt, az ügyért mondjuk úgy, hogy támogató, tehát akkor nyilván több esélye van azoknak a zenekaroknak országos bemutatkozásra, egy Petőfi Rádió, akkori Petőfi Rádió kereteiben. Gondolom, hogy ez volt mögötte, vagy részben ez volt mögötte, de szerintem teljesen logikus, és én nagyon hálás vagyok azért az Andrásnak, hogy ő engem behívott erre a nagy kalandra, és amikor aztán ahhoz képest viszonylag rövid idő alatt ez a fajta pozíció megszűnt, akkor kezdődött igazán zeneileg az a kaland, ami a kollégiumban volt látható.
Még ebbe hadd kérdezzek bele egy kicsit, mert nyilván a Petőfi Rádió vezetőjeként is folyamatosan jöttek hozzád, hogy na, ezt a zenét is rakd be, meg ez tök jó, és ezt kell betenni, stb. És amikor ennek a kollégiumnak a tagja lettél, akkor azt feltételezem, hogy ez még így hatványozódott.
Igen, de nem úgy működik, hogy én tegyem be, hanem ez egy jól működő rendszer volt, amire volt egy nagyon, még most is van egy kvalitásos, és szerintem nagyon most is irányadó szakember, Borcsik Attila Izél, aki a 2007-es zenei váltás, vagy adóváltás, profilváltás, vagy formátumváltás, ez a legpontosabb szó, óta aktora a Petőfi zenei élményének, és nyilván rajta, vagy nála futnak össze a kérések, és ő volt az egyik döntő ember.
Nyilván, és ebben teljesen igazat adok, csak arra akartam kiegyezni ezt a kérdést, és arra vagyok kíváncsi, hogy a személyes ízlésedet leválasztani arról, ami a munkakörödből fakadó feladatod, az neked mennyire volt nehéz? Vagy mennyire nehéz?
Mindig van különbözőség abban a kérdésben, hogy mit szeret az ember, és mi az, ami egy szakmai célt szolgál. De nekem, Istennek hála, sosem volt olyan tág szakadék, hogy ne tudtam volna ezt magamban elszámolni, mert én abban a zenei világban vagyok otthonos, mint zenehallgató, amivel dolgoztunk a rádióban. És azokkal a zenészekkel, akikkel dolgoztunk közösen azért, hogy az ő zenéjük minél inkább ismert legyen, meg kedvelt és szeretett legyen. És ez egy olyan alaphelyzet, ami tulajdonképpen irigylésre méltó. Olyan nyilván van, hogy vagy volt, hogy úgy éreztem, hogy számomra kedves zenekar, vagy előadó számomra kedves dala nem ment át az izilen, de nem, ezt most csak ironizáltam, magam is tudtam, hogy mondjuk nem fér be. Uh-huh. Vagy nyilván egy, a zenei szerkesztésnél mindig van egy határhelyzet, pláne hogyha egy kis team dolgozik rajta, ami szerintem a legegészségesebb. Ilyenek persze voltak, de nekem soha nem kellett nagy lemondásként megélnem ezeket, mert maga az ügy az adott volt és folyamatos.
Hangfoglaló magazin. Beat. Az ütős alternatíva.
Mondtad már, hogy mit vártak tőled. Meséltél arról, hogy hol vannak a személyes határaid, de egy kicsit segíts képbe kerülni azzal kapcsolatban, hogy mi a dolga egy kollégiumi tagnak? Mert ezt mindenki hallja, hogy a könnyűzenét segítik, de ez olyan tág. Tehát mit csinál egy kollégiumi tag?
Én arról tudok beszámolni, hogy a Cseh Tamás, aztán hangfoglaló kollégiumban mit jelentett tagnak lenni, és azt ott kell kezdenem, hogy ez hogy jött létre. És van egy ember, aki szerintem az egész eddigi munkát meghatározta. Őt Bajnai Zsoltnak hívják, szerintem vele is beszélgettél, Zsoltal is beszélgetetek ebben a műsorban, vagy másikban, mert egy rendszert meghatároz a vízióval, azt életre hívó, vagy leginkább ebben közel élen járó tagjának a víziója és a proaktivitása, és ez a Zsolt. Tehát itt nagyon sok minden, ami létrejött a Cseh Tamás kollégiumban, a hangfoglalóban, aztán a Kösziben, most amit csinálnak ők párhuzamosan, az ebből született.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy kollégiumi tagként az ő víziójának a kibontásában tudtál segíteni?
Ez pontosan így van. Én úgy éltem meg, hogy ahhoz tudok hozzáadni valamit, amit nyilván összeadja a 4, aztán 5 kollégiumi tag a közösét, de hogy amíg a Zsolt volt az elnök, addig ez történt. Uh-huh. Nyilván ő ezt életre hívta, tehát nagyon nagy szerepe volt abban, nem egyedül hívta életre nyilvánvalóan, de nagy szerepe volt abban, hogy életre hívja, és fölépítse. Tehát ez egy nagyon nagy lépés egy rendszer létrejövése szempontjából. Hát nézzük meg, hogy most hol tart az ügy. Ott tart, hogy miniszteri biztosa van. És én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy jó kezekben van. Uh-huh. És nagyon erős a vízió.
A Magyar Kultúra
Napján... Már hogy a könnyűzene, ugye arról beszéltem. Uh-huh.
A Magyar Kultúra Napján a beszédedben szintén kiemelted Bajnai Zsolt szerepét, és több eredményről is beszámoltál, hogy mi történt a könnyűzenében, és azt is mondtad, hogy nem tartana itt a könnyűzenei élet Zsolt és a csapat munkája nélkül. Egy-két ilyen eredményt oszd meg kérlek a hallgatókkal.
Nehéz átváltani, hogy konkrétan mit, de például nem, annyira nem. Tehát, például a Zsolt elkötelezettsége abban, hogy az örökségvédelmi alprogram van, az egy az egyben a Zsolt tisztánlátása arról, hogy egyre kevesebb módunk lesz beszélgetni nagy öregeinkkel, csak gondolj bele abban, hogy az elmúlt héten, vagy elmúlt hónapban, vagy időszakban kik mentek el, vagy akár csak tavaly kik mentek el a magyar könnyűzenéből, meghatározó személyiségek. És akkor egyre kevesebbet tudunk velük beszélgetni, dokumentálni, egyre kevésbé fognak emlékezni, egyre kevésbé tudjuk ezt dokumentálni. Nem beszélve arról, hogy ha nekik hagyatékuk van, akkor azzal mi történik. Cseh Tamás hagyaték az Istennek hála rendeződött, de hát nagyon sok minden hagyaték van, de túl ezen. És akkor ez a másik, amit szerintem kifejezetten Bajnai féle látásmódot jelez, az oktatás fontossága. Mert ugye meg a tudományos kutatás fontossága. Tehát az, hogy a könnyűzene története, az beleivódik egy társadalom történetében. Ennek szociológiai, társadalomtörténeti vetületei vannak, hogy ezt elkezdtük kutatni. Nem én, hanem a felkért kollégák ennek az alprogramnak a keretében. Az egy óriási vívmány. Ebből 15 kötet született az elmúlt 5-6 évben. Gondoljunk bele. Csak ebből. És akkor még mennyit támogatott a kollégium, ami ezzel foglalkozott. És csak ez egy metszet. És akkor beszéljünk arról, hogy az oktatás tekintetében, hogy hány konferenciát hozott létre. Hát nem beszéltek egymással a könnyűzenészek. Most volt hivatalos, vagy a zenészek voltak hivatalos, vagy lett hivatalos fórum. Uh-huh. Több is. Ezekből is születtek tanulmánykötetek. Ezek rövid idő alatt szerintem óriási eredmények, és lehet, hogy nem ez van a kirakatban, de ezek rendkívüli módon segítik, hogy lássuk, átlássuk a jelen helyzetet, a múltat is egyébként, mert az is fontos, hogy lássuk, hogy miből jövünk, de a jelen helyzetet, és tudjunk egy jó víziót felvázolni. Ami most már ugye mondom még egyszer, tehát miniszterbiztosi szinten van ennek a víziónak az ügye.
Ez egyébként egy olyan terv, aminek mondjuk lezajlott X százaléka, és van még benne nem tudom hány év munka, vagy ez egy folyamatosan alakuló és bővülő stratégia?
Hát gondolom, hogy tehát van egy vízió, és akkor azt annak megvalósulása fog a jövőben megvalósulni. Én így olvasom a jeleket, azt teszem össze azt a képet, hogy a könnyűzene ügye, mint a kultúra meghatározó részének ügye, az szintet lépett megítélésben.
Tehát tulajdonképpen az alapok már bőven le vannak fektetve, de a gyümölcsök azok még jönnek.
Azt gondolom, a nagy munka most, tehát most én megint egy nagyon munkás szakasz következik, igen, de van mire építeni.
Hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában.
6 éves jubileum, beszéljünk még erről egy keveset, ugye ez egy hosszú utazás, csúcspontok, mélységek, akár olyan mélységek is, hogy biztosan nem könnyű, amikor több száz pályamunka közül kell válogatni, végighallgatni, végigolvasni. Mesélj egy mélypontot, meg mesélj egy csúcsot, légy szíves, ugye 6 évből, ami először ez eszedbe jut.
Elmondom, mi a mélypont. Igazából az... Igen. Az a mélypont, amikor mondjuk az induló zenekari pályázatra bejön 800 dal, és azt érzed, hogy a legtöbb esetben, bocsánat mindenkitől, de amikor meghallgattál egy dalt, akkor a másodikat már nem hallgatnád végig. Vagy félig se. Ez a nagy cseverő, hogy itt ezt így megítéld, és van, akinél ez többségében tényleg működne is, csak az a helyzet, hogy nagy ritkán van egy-egy kivétel, ahol aztán a másik track, vagy a harmadiknál egyszerűen fordul a világ, és kiderül, hogy itt valami nagyon-nagyon fontos dolog van, vagy lehet. Szóval hogy ez, az a lelki erő, amikor így masszívan hallgatott szakmányban a dalokat, és ezeket is végighallgatni, az mindig egy kihívás, de igazából ez egy pozitív és jó dolog.
Mm-hmm. Tehát nem szabad félvárról venni, mert ki tudja.
Én úgy fogalmaznék, hogy én nem szoktam, mert esetleg kiesik. Tehát nekem az első 2 évem alatt teljesen egyértelmű lett, hogy nem szabad tracket kihagyni a meghallgatásból, mert lehet, hogy valami fölött akkor átsiklani.
Nagyon tetszik, amit mondasz. Nagyapám, ha jól emlékszem, pályázatokat írt, meg olykor bírált el, és olykor egy-egy pályázat közepében elrejtett egy mondatot, hogyha ideig elolvastad, akkor meghívlak egy sörre. És aki visszahívta, vagy megkereste, hogy na akkor hol a söröm, arról tudta, hogy na akkor ő komolyan veszi a munkáját.
Igen, vagy másik még nevetett rajta ennyit, igen. Nem, ez... És egyébként ebben a 6 évben jellemző volt az is, ahogy megtanult a szakma pályázni. Megtanulták az NKA rendszerét. Mm. Ez is egy know-how tulajdonképpen is fontos. Megtanulták komolyan venni azt, hogy mi komolyan vesszük a pályázatokat, és ez azzal jár, hogy komoly pályázatot kell jönni.
És ami nekem nagyon tetszik, hogy egy csomóan tudják ezt ugródeszkaként használni. Tehát nyilván van olyan is a pályázók közül, akik megnyerik a pályázatot, aztán utána elhal a dolog, de hogy a többség tényleg egy ilyen kezdeti ugrást vesz erről a deszkáról, aztán pedig már megy a mókuskerék. Tehát, hogy valami olyat indít be ez az egész, ami egyébként nem indulhatott volna úgy be.
Igen, bár megmondom őszintén neked, Ádám, hogy a mi tapasztalatunk az, hogy az a projekt nem fog működni, ami akkor indul el, ha megkapják a támogatást.
Tehát ami anélkül is megvolt a fejben, és anélkül is végbe ment volna, az kap még egy löketet, az a jó pakli.
Pontosan. Tehát azon azt lehet látni, hogy van egy alkotói, tehát van egy tehetség, egy művészi tehetség, ez az egyik, és van egy dedikált elhivatottság ennek a szorgalmas végigjárására. És akkor erre az útra, vagy ebben az útban valamikor megérkezik egy ilyen támogatás, mint adott esetben mondjuk most a hangfoglaló kollégiumtól. Na az megy jó helyre. Uh-huh. Ami arra vár, hogy lesz, ha lesz pénz, az kedvetlen.
Világos. Mély pontot vagy nehéz pontot mondtál, egy magaslatot is emelj ki, kérlek. Figyelj. Akár egy büszkeséget is.
Aztán nem akarsz? Nem tudok.
Nincs ilyen zenekar, akit hallasz valahol, és azt mondod, hogy
ja, na igen. Sok zenekar van.
De mondhatsz mást is, ami eszedbe jutott.
De nem akarnék felsorolásba kezdeni, mert ettől valahogy mindig tartózkodtam, hogy az indulók közül kiemeljek valakiket. De
akkor mi ugrott be, amikor azt mondtam, hogy hegycsúcs?
Én ezt egy évnek látom. Tehát azt is fejlődésnek látom, amikor a MAN kereteiben belül megalakult a köszi, és akkor lett egy hivatalos kormányzati, kvázi kormányzati becsatlakozása a könnyűzene ügyének. Az is egy nagy munka volt. Tehát igazából, ha átnézek, előre való lépéseket látok, az egy más kérdés, hogy bizonyos kollégák bizonyos területeken hogyan küzdenek dolgokért, nagy küzdők, de ennek megvan az eredménye. Én ezt így látom, tehát ilyen nagy-nagy kiemelt csúcspontot nem is tudnék mondani, mert nagyon sok öröm van benne. Azt viszont...
Megkönnyítem, másképp kérdezem.
Bocsánat, de várjál. Egy dolog van.
Ezt akartam kérdezni, hogy kiraknád a kandallóra egy fényképen, akkor mi lenne azon a képen?
Nem csúcspontnak mondanám, hanem egy nagy-nagy örömnek mondanám. A mi kollégiumunk az... És azt általában mondom, valahogy nagyon jól lett összetéve. És ez mindenkire igaz. Ugye Ricsi P. volt sokáig a negyedik kollégiumi tag, aztán öt kollégiumi tag lett, és akkor bejött Beáta és Pisti, Vörös Pisti. Uh-huh. És nem, én nem, hogy mondjam, tehát nekem a prognózis album az az alapalbum, tele van a város, vagy volt fiatal koromban. Tehát ilyen értelemben én, de hogy annyira jól kiegészültünk azokkal a hiányzó szempontokkal, amit ő vagy ők képviseltek. És emberileg is egy nagyon-nagyon jó élmény, és az, hogy öt ember így tud együtt szavazni, meg együtt gondolkodni, meg vitatkozni, azt én nagyon szeretem. Humán ügyben egy fájdalom van, vagy inkább azt mondanám, hogy erős karc. Ez az, amikor Zsolt egy évvel ezelőtt nem lett tovább elnök. Ennek mondjuk van egy jó oldala, hogy a Dávid, Bali Dávid lett a kollégium elnöke, de én Zsoltot személyesen nagyon sajnálom. De mondjuk úgy, hogy ezek az alap örömök, hogy ez a kollégium emberileg nagyon jól működik, és figyelj, azért ez fontos. Tehát amikor néhány százezer forinttól akár 4-5 millió forintig, vagy klubok esetében még többről szavazol és döntesz, akkor az alapvető fontosságú, hogy fejezem ki magam.
Kik ülnek veled a buszon?
Igen, ez a fontos, igen. Mm. Hogy azt érzed, hogy ebben most nincs, nem ülöm a fia az asztalnál.
Abból indulok ki, hogy a Zsoltnak milyen a szellemisége, hogy neked milyen a hozzáállásod, akkor azt gondolom, hogy bármikor aláírom, hogy ez a busz, ez nem csak így az utas társaságában van rendben, hanem az iránya is jó felemutat.
Hangfoglaló magazin. Beat. Az ütős alternatíva.
Kötelező kérdés. Merre tovább? Nyilván az eddigieket azt lehet folytatni, de mik a következő lépések? Mi a jövője ennek a könnyűzene támogató program kollégiumának?
Hát ezt Búzs Balázs alelnök úr fogja tudni megmondani neked. Igazából szerintem ő az átlátója ennek a kérdésnek, meg gondolom Demeter Szilárd, aki az ügyet viszi. De én megmondom, szerintem, hogy bizakodó vagyok, és ugyanis 5-6 év alatt, 7 alatt, 5,5 milliárd forint ment csak a kollégiumon keresztül, bele vagy vissza, attól függ, hogy hogyan nézzük a könyvzenebe. Egyrészt. Elindult egy olyan, több mint 70 városban turnézó hangszert a kézbe program, ami egészen kicsi gyerekeknek mutat fel meg hangszereket, és kezdhetnek el vele pötyögni.
A zseniális, mert még hogyha nem is lesz belőle a profi hangszeres zenészek közül a legjobb, akkor is fölfogja a gyerkőc, hogy mennyire sok munka van ebben, elkezdi értékelni a zenét, és eljár koncertekre.
De igen, ez is benne van, de hát sok esetben először találkozik hangszerrel, az adott hangszerrel.
Ez pedig a másik, igen.
Elképesztő történeteket mesélnek azok a zenészek, akik tanárként végigkísérik, de többek között az is benne van, hogy volt olyan hely, ahol volt olyan gyerek, aki fordítva fogta meg a gitárt. Tehát nem tudta, már úgy értem, hogy függőlegesen, tehát nem tudta, hogy mit, mire jó ez. Tehát magyarul nem látott még gitározni embert, mert akkor nyilván automatikusan valami lenyomata lesz. Tehát nagyon fontos ez a misszió, ezt nevezhetjük missziónak, és valóban ezek lehetnek sok esetben az első lépések valakinek ahhoz, hogy a zenéhez és a zenéléshez, és ott tegyem hozzá, ami szerintem szintén ilyen fontos, a kórus énekléshez, vagy az énekléshez közel kerüljenek. Ez azért is nagyon fontos, amúgy, mert én azt veszem észre, a Lemezjátszó klasszik sorozatban klasszik magyar album képviselőivel, alkotóival beszélgetünk az események során, és annyira szembetűnő így, hogy korábbi évtizedekben, mondjuk 60-as, 70-es években, de még 80-asokban is, 80-asban is sokszor, volt vokál. Nem is akár, hogy volt megkomponálva vokál. Ez most úgy érzem, hogy kivarad a jelenlegi
aláírom
szénából, és alapvetően fontos lenne. Na, szóval, hogy az énekléshez ugyanúgy, mint a hangszerekhez, és ez is egy óriási eredmény. 199, ha jól emlékszem, igen, 199 induló előadót tudott a kollégium segíteni az útján. 7 év alatt. Azért ez nagyon sok, beleértve azt, hogy minden évben egy kemény verseny volt abban, hogy ki az a 20-25, az első évben 40, akiket támogatunk.
Rádiótól indultál, fejezzük is be a rádiónál, mert nagyon sok zenésszel beszélgetek, és a legtöbben azt mondják, hogy azért klassz a beat, az ütős alternatíva, mert hogy itt végre van egy lehetőség, hogy megmutassák a zenéiket, és végre van olyan rádió, amelyik befogadja ezeket. És hát egy egészen más helyzet volt 6 éve a rádiós piacon, egészen más a mai helyzet. Hol látod ebben az egész fejlődésben és a könnyűzene életében a rádió szerepét?
A rádió a zenesz, a könnyűzene történetében, meg szerintem egyébként is mindig egy alapvető fontosságú drive lesz. Ezt bármennyire jön fel a YouTube, megváltoztatni még jó ideig nem lehet, pláne ha majd bejön a technológiai fejlődés, ami az autókban az internetet jelenti. Tehát ez mindig meg lesz, és mindig fontos formáló szerepe lesz. Én így látom. Azt is látni vélem, hogy lesz változás rádió, jelenlegi rádiók formátumában, apróbb, nagyobb formátum változtatások lesznek, hozzáférés, elérés változások lesznek, nyilván most ugye a legjobb hír, hogy a Rádió 1 a Music FM csatornájára valószínűleg fölfér, ami nyilván nekik egy nagyon nagy eredmény lesz, további hallgatói kör szélesítése, ami kifoghatni aztán a piacra, ami aztán valahogy kifoghatni a zenei összetételre. Tehát itt folyamatos mozgás van, a rádió az egy az a zene szempontjából egy örök társ, partner, segítség, munka szempontjából pedig örök öröm.
Mindig öröm veled beszélgetni. Horváth Gergely, az NKA, a hangfoglaló könnyűzene támogató program kollégiumi tagja, a Klasszik reggeli szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Beat az ütős alternatíva.
Ez volt a hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
Beat. Az ütős alternatíva.